Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. 8 ukrán gyermek tért haza családjához az orosz elnökkel folytatott egyeztetések eredményeként, jelentette be pénteken Melania Trump, amerikai First Lady a Fehérház sajtótermében. Hozzátette, a további gyermekek hazatéréséről is zajlanak az egyeztetések. A heves esőzés nyomán áradások és földcsuszamlások sújtják Mexikó déli és keleti részét, és ezek következtében az elmúlt napokban 41-en meghaltak, 27-en eltűntek, közölték az ország hatóságai szombaton. A közbiztonsági minisztérium tájékoztatása szerint 5 államban 117 várost és falut sújt az orr időjárás, ezekben több tízezer ház megrongálódott. Kórházakban, iskolákban, hidakban és utakban is komoly károk keletkeztek, több tízezren pedig ideiglenesen áram nélkül maradtak. A mentésre 6700 katonát is kivezényeltek, derül ki Claudia Sheinbaum államfő közleményéből. Legalább heten vesztették életüket a Fülöp-szigetek délkeleti Davao Oriental tartományát pénteken délelőtt megrázó két erős földrengésben, közölték a helyi hatóságok szombaton, miután a korábbi hivatalos adat 2 halottról szólt. A térséget néhány óra különbséggel 2 földrengés is sújtotta. Az első földmozgás 7,4-es erősségű volt, a második pedig 6,8-es. A földrengést a Fülöp-szigetek járok 23 km mélységében bekövetkezett mozgás okozta. A Fülöp-szigeteket legutóbb szeptember 30-án 6,9-es erősségű földrengés rázta meg. A természeti katasztrófában akkor 74-en vesztették életüket. Újabb terheket veszünk le a gazdák válláról. Több számukra kedvező javaslatról döntött a kormány. A gazdálkodók mindig számíthatnak ránk, hisz szövetségesei vagyunk egymásnak, jelentette ki Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán. Könnyebbséget jelent majd, hogy mentesítjük a mezőgazdasági vontatók pótkocsijait az adófizetés alól. Kiegészítjük a helyi adókra vonatkozó jogszabályt is. Ennek értelmében az erdőingatlanok a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek. Ezáltal a termőföldhöz hasonlóan az erdőre sem lehet települési adót kivetni. További segítséget kapnak a koratavaszi fagykárral és az aszálykárokkal érintett gazdálkodók. Azok a termelők, akik bejelentkeztek a kárenyhítési alapba, egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek. 3%-kal emelkedtek a lakásárak szeptemberben az előző hónaphoz képest, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál szerint éves összevetésben országosan 16,8%-kal, Budapesten pedig 22,1%-kal magasabbak az árak, mint egy évvel korábban. 40 millió forint visszajár egy devizahiteles adósnak, így döntött a fővárosi törvényszék. Az Infostart azt írja, hogy az UniCredit Bank ügyfelei 20,5 millió forintot vettek fel 2007-ben, és több mint 61 millió forintot fizettek vissza. A fővárosi törvényszék az Európai Unió bírósága által nemrégiben hozott döntése alapján a napokban hozott ítéletet, amelynek értelmében befizetéseik 2/3 visszajár. Október 15-én jelenik meg a versenyképes járások program 2026-ra vonatkozó pályázati felhívása, amelyre az ideihez hasonlóan 65 milliárd forint áll rendelkezésre, írja az Infostart. Navracsics Tibor elmondta, a kormány célja, hogy az év első hónapjaiban már meg tudják kötni a támogatási szerződéseket az önkormányzatokkal, és még idén ősszel megkezdik a tárgyalásokat az önkormányzati szövetségekkel az önkormányzati törvény módosításáról. Híreink végén az időjárásról. Általában napos idő várható gomoly felhőkkel, melyek délután időszakosan jobban össze is állhatnak. Az északkeleti tájakon néhol kisebb eső előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szél nagy területen megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21 fok között várható. Késő estére 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatóink. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunk témája a mozgásterápia. Mikortól érdemes a szakember bevonása? Miért lehet káros a már sokat emlegetett képernyő használat? Hogyan segíti a mozgás az idegrendszer fejlődését? Mindezekre a kérdésekre választ ad Rózsa Babic Nóra, idegrendszeri fejlesztő, gyermek és ifjúsági preventor. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel a mozgásterápiáról fogunk beszélgetni, és azon belül is arról, hogy mire is jó a mozgásterápia, mi is tulajdonképpen a mozgásterápia. Üdvözlöm itt a stúdióban.
Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mozgásterápia nagyon fontos tisztázni, a nevéből adódóan nem a mozgással foglalkozik, illetve nem a mozgásnak a javítása a célja, hanem az idegrendszernek a fejlesztése. Ezt nagyon sokszor tapasztalom, hogy egy picit össze szokták keverni a szülők, és amikor mozgásterápia, mint címszó felmerül, mindig mondják, hogy de hát az én gyerekem háromféle sportra jár, stb. Stb. Viszont a mozgásterápiában, vagy mozgásfejlesztésben a mozgás segítségével fejlesztjük az idegrendszert.
De tulajdonképpen maga a mozgás is nagyon hasznos a gyerekeknek, tehát a különféle mozgások is nagyon jók.
Természetesen igen, tehát hogy ez szuper, amikor egy gyerkőc nagyon szeret focizni, járni, úszni, karatézni, tehát hogy ez mind a hasznára van, hogyha szabadidős sporttevékenységet végez. Viszont amikor valamilyen nehézség adódik, akár már óvodás, vagy esetleg később iskoláskorban, akkor azt a célzott mozgásfejlesztéssel tudjuk korrigálni, felülírni az esetlegesen rosszul berögzült idegrendszeri kapcsolatokat.
Mert hogy a mozgásfejlesztés hogyan kapcsolódik magához az agyi fejlesztéshez?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt a példát szoktam erre hozni, hogy ezt úgy kell elképzelni, a mozgás és az idegrendszer fejlődését, mintha egy cipzárnak a fogai kapcsolódnának össze, tehát gyakorlatilag már magzati korban elkezdődik a nagyon apró, eleinte alig észrevehető mozgás, és ugye ez nagy hatással van az idegrendszerre, és gyakorlatilag, mintha egy lépcsőn lépkednénk egyre fölfelé, illetve hát a cipzáros példát is, ahogy mondtam, a mozgás az mindig egy új idegi pályát alakít ki, és ez az új idegi pálya egy új mozgást tud, akár mozgástartományban, akár más minőségben új mozgást tud eredményezni, és gyakorlatilag így lépked felfelé ez a fejlődés a lépcsőfokokon. És hát ez a fejlődés, ez gyakorlatilag egész életünkön keresztül tart egyébként, bár tény is való, hogy gyermekkorban, illetve csecsemőkorban ez sokkal-sokkal intenzívebb.
Tehát, hogyha a fejlődési státuszokat nézzük, és ott a mozgásfejlődés a nagy mozgások tekintetében, ha ott akkor kimarad az egyik, kúszás, mászás, ugye szokták összefüggésbe hozni, hogy például a matematikai logika az ott sérülhet.
Igen, viszonylag ritkán fordul elő, hogy kimarad egy mozgás, de azért előfordul. Igazából itt, tehát nincs egyértelmű összefüggés a között, hogyha mondjuk az én gyerekem nem kúszott, akkor biztos, hogy mondok valamit, diszlexiás lesz. De ezek ilyen valószínűségek inkább. Tehát, hogy ha valamit kihagyott, nem kellő ideig csinált, akkor előfordulhat, hogy valami nehézsége adódik abból a későbbiek során.
Azt is olvastam, hogy egyébként ezek behozhatók, tehát, hogyha mondjuk a kúszás, mászás kimaradt, azt ugye később meg lehet tanítani ezt a mozdulatsort a gyereknek, és akkor azzal tulajdonképpen behozza ezt a fejlődést.
Igen, itt két dolgot szeretnék megemlíteni, ez abszolút így van. Az egyik, az ennek a behozhatóságnak az oka, ez a neuroplaszticitás nevű jelenség. Ez azt jelenti, hogy az agyunk rugalmasan alkalmazkodik az új kihívásokhoz és körülményekhez, rugalmasan alakulnak ki új idegrendszeri kapcsolatok, illetve ha valamire már nincs szükség, akkor azok pedig leépülnek. De ez az oka például annak, hogy akár még egy idős ember is mondjuk meg tud tanulni egy új tévének a távirányítójának a használatával boldogulni. És akkor visszakapcsolódnék ugye a gyerekekhez, illetve magához a mozgásterápiához. Pontosan az a mozgásterápiának a lényege, hogy ezeket a csecsemőkori, kisgyermekkori mozgásokat nagyon pici lépésekre, nagyon pici elemekre lebontva újra tanítjuk a gyerekeknek, tehát ezúttal egy kontrollált és felügyelt és célzott módon, tehát ezáltal lesz lehetősége az agynak kiépíteni azokat az idegrendszeri kapcsolatokat, amelyek az adott időszakban esetleg nem úgy sikerültek.
Akkor tehát mire alkalmas a mozgásterápia? Milyen problémákat tudunk vele javítani?
Külön venném az óvodáskori és az iskoláskori problémákat, illetve inkább jeleknek nevezném ezeket, mert hogy sokkal-sokkal egyszerűbb megoldani a felmerülő nehézségeket, amikor még csak jelek vannak. Például óvodáskorban ilyen az, amikor nem képes végighallgatni egy mesét a gyerek. Vagy például nem szívesen rajzol, tehát magától sose veszi a kezébe a ceruzát, vagy például képtelen kivárni azt, hogy szóhoz jusson, tehát mindig beleszól a felnőtteknek vagy a szüleinek a beszélgetésébe, vagy például nincsen neki játéktevékenysége, tehát nem merül el a játékban, folyamatosan kapkod tevékenységtől tevékenységig, vagy például mozgásügyetlenség is ide kapcsolható, például nem tud megtanulni biciklizni. Tehát ezek az óvodáskori jelek. Ugye az óvodában azért még nincsenek olyan nagyon nagy elvárások, kevésbé vannak viszonyítási alapok, és a gyerekeknél igazából elég széles annak a skálája, hogy mi az, ami még normálisnak és elfogadottnak tekinthető. És iskoláskorban ugye ott már vannak elvárások, teljesítési kötelezettségek, meg kell tanulni, írni, olvasni, számolni, és ezáltal itt azért sokkal jobban kijönnek az esetleges elmaradások. Legtöbbször kisiskoláskorban szokott jelentkezni az, hogy valami félrecsúszott, nem simmel. Iskoláskorban ilyen például az, amikor egy gyerek nehezen szótagol, ez például kifejezetten egy elsős, sőt első hónapokbeli probléma lehet, mert hogy például a szótagolás, a ritmusérzék az egy velünk született készség, és amikor például ugye tapsikolnak a gyerekek, hogy alma, akkor ha ezt egy gyerek nehezen veszi, vagy nem tudja esetleg még a bonyolultabb szavaknál is szétválasztani, akkor ez egy jelzésértékű dolog lehet. Az is nagyon figyelemfelkeltő, amikor lassan olvas, nehezen rakja össze a szótagokat, a kiolvasott szótagokat, esetleg betűcserék, betűtévesztések vannak. Írásnál például nem tud a sor közben maradni, mert nem tudja finoman formálni a kis betűket, ugye ezeket a finom icipici mozgásokat nem teljesen tudja kivitelezni. Ilyen iskoláskori jel lehet az is például, hogy kiszámíthatatlan a viselkedése, nagyon hektikus, dürohamok vannak, nagyon hisztis, szófogadatlan. Aztán például az is, hogy nem bír végigjátszani egy társas játékot, vagy nehezen tud megtanulni mondókát vagy verset. Tehát, hogy amikor nem tudja azt az elvárt szintet hozni, amit mondjuk egy normál idegrendszeri fejlődéssel bíró gyerek simán teljesít.
Most akkor nagyon résen kell lenni óvodáskorban, hogy milyen jeleket kell figyelni, és hogy egyébként ennek van egy határideje, tehát hogy mondjuk az óvoda utolsó évére már lehet, hogy ő ezt kinövi, vagy fejlődik annyira, hogy ez nem lesz meg, tehát ott kell inkább résen lenni az utolsó évben?
Hát az utolsó évben egyértelműen, mert az azt eredményezi, ugye, hogy következő tanévben már kezdődik az iskola. Nagyon szerencsés az a gyerek, akinek van lehetősége az óvodás években ezt a fejlesztő folyamatot végigcsinálni, ugyanis én azt látom, hogy az iskolás gyerekek tényleg első osztálytól kezdve nagyon le vannak terhelve, elfáradnak. A nagy óvis szabadság után jön az iskolás rengeteg szabály, kötöttség, gyakorlatilag még tesi órán sem szabad játékról van szó, hanem arra kell futni, amerre a tanítónéni mondja. Tehát, hogy nagyon nagy kötöttségeket élnek meg, ez azért nehéz a gyerekeknek. És akkor még, hogyha emellé ugye bejön a sok feladat és kötelezettség mellé még egy ilyen tornás dolog is, azt azért úgy nehezen viselik, nehezen élik meg. Tehát sokkal könnyebb egyébként még a szülőnek is, én azt gondolom, hogyha ez óvodáskorban lezajlik ez a folyamat. És a másik szempont pedig az, hogy az iskolában gyakorlatilag szinte az első héttől kezdve sokasodnak a feladatok. Ugye mindig egymásra épülnek az új tananyagok, és az a gyerek, akinek mondjuk második osztályban, vagy ne adj Isten, felsőben derül ki, hogy idegrendszeri fejlesztésre van szüksége, annak egy kicsit úgy tűnhet, hogy sokkal több hátrányt kell ledolgoznia. Tehát nagyon-nagyon szerencsés az a felállás, amikor még iskola kezdés előtt van erre a fejlesztési folyamatra lehetőség, mert akkor a gyerek a teljes képességei repertoárjával a zsebében tudja elkezdeni ezeket a nagy kihívást jelentő feladatokat.
Nagyon sokszor hallani, főleg mostanában az elmúlt pár év, talán egy évtizedet is említhetek, de nagyon felgyorsult a technológiai fejlődés, és nagyon nagy összefüggésbe hozzák azzal, hogy a gyerekek ugye képernyőidőt kaptak. És ezt már nagyon nehezen lehet kiküszöbölni lehet, de most már egyre nehezebben. Összefüggésben áll tehát az idegrendszeri fejletlenség magával a képernyő használattal a gyerekeknél?
Hát ezt biztosan tudom mondani, hogy igen. Többek között már ott kezdődik, hogy a gyerekeknek, én azt gondolom, hogy már ritka, mint a fehér holló, ha a szülő még esti mesét olvas. És ugye ezt már a Vekerdi tanár úr is megmondta, hogy, illetve ő is véleményt alkotott erről, hogy amikor egy mesét, egy történetet készen kap az ember, és vizuálisan látja, az teljesen más idegi pályákat mozgat meg, illetve teljesen más idegi pályákat ki sem alakít, mint amikor mondjuk egy hallott mesét, élő beszéddel hallott mese következtében ugye a gyerek a saját fantáziáját, saját képi világát alakítja ki. Sőt, mondok még ehhez egy érdekességet, például az agyunkban máshol van a gépi hangnak a hangfeldolgozó központja, mint az élő hangnak. Szóval szerintem ez döbbenetes. Arról meg egyébként nem is beszélve, hogy a különböző játékok, amik telefonra, tabletre, számítógépre letölthetőek, ezek nem véletlen módon úgy vannak kialakítva, hogy a felhasználó vagy a játékos agyát úgy stimulálják, hogy olyan hormonális jutalmazó rendszeren keresztül folyamatosan egyre többet és többet akarjon játszani a gyerek, hogy amikor a szülő el akarja venni, hogy na, itt a játékidő vége, akkor a gyerekek, hát sokszor én is látom, meg mesélik nagyon sokszor a szülők, hogy gyakorlatilag ilyen dürohamot eredményez. Ezek mellett azt gondolom, hogy ma már ez a jelen, az, hogy okostelefonon intézünk mindent, hogy számítógépen dolgozunk, de hogy nagyon-nagyon fontos azt tudatosítani a gyerekekben, hogy az, hogy én mondjuk nyomkodom a telefonomat, az nem azt jelenti, hogy valami teljesen fölösleges dolgot csinálok, lehet, hogy éppen parkolójegyet veszek, vagy lehet, hogy éppen egy hivatalos e-mailre válaszolok. Tehát, hogy ez már tényleg a mindennapjaink része, abban van nagyon-nagyon nagy felelősségünk, hogy mekkora teret engedünk ezeknek a kütyüzéseknek. Sokszor látom egyébként, hogy nagyon szerencsés módon az iskolába is, a tanulásba is próbálják belevinni ezeket a modern eszközöket, tehát például a gyerekeknek inkább felsőben például PPT-t kell készíteni, ugye van számítástechnika óra, tehát hogy ezek nagyon is próbálják a gyerekeket arra nevelni, hogy lehet értelmes módon használni a számítástechnikai lehetőségeket. Sőt, adott esetben egyébként annak sem vagyok kifejezetten ellenére, hogy egy játékot, nem tudom, 5-10 perc alatt pici kikapcsolódásként lejátszunk. Csillag, a is apró betű, hogy ez igazából nem kikapcsolódás, mert ilyenkor nagyon is intenzíven dolgozik az agyunk, de minden esetben tudatosan meg kell szabni azt, hogy mettől meddig, hol a határ, mi az, ami már elég, mi az, ami már sok. És azt szoktam egyébként a szülőknek javasolni, hogy amikor azt látják, hogy kifejezetten nagyon intenzív érzelmi állapotba kerül a gyerek egy-egy játék kapcsán, egy-egy kütyüzés kapcsán, vagy alatt, vagy után, akkor azért nagyon érdemes felülbírálni azt, hogy mennyit, milyen játékkal, hogyan játszhat.
Hát igen, egyébként itt talán még az életkor az, ami a meghatározó, hiszen mondjuk egy iskolás korú gyereknek, akár egy általános iskola felsőt tekintve, neki már valahol az életébe benne kell legyen az infokommunikáció, viszont egy babának nincs szüksége arra, hogy képernyőt nézzen. És nyilván itt a felgyorsult világunkban ez az egyszerűbb megoldás, a kicsit könnyebbé tegyük a mindennapokat, és talán innen indítják a szakemberek is, hogy a babáknak a képernyő ideje az teljesen nulla kellene legyen.
Hát sőt, nem csak a babáknak, hanem egyébként kisgyermekkorban, tehát hogy ilyen 3-4 éves korig, mondjuk ez elég extrém példa így a mai tendenciákat figyelembe véve. Nagyon sok esetben egyébként tényleg sokkal egyszerűbb, hogy amíg az ember kitereget, nem tud figyelni a gyerekre, ugye 0-24 órában gyakorlatilag a baba pici korában otthon van vele általában az édesanyja, és akkor tényleg nagyon csábító lehet, hogy fú, hát akkor van 10-15 percem, de jó, kicsit szusszanhatok, mert hogy azért valóban nagyon igénybevevő az, hogy 0-24-ben hónapokon keresztül otthon legyen az édesanyja a gyermekével, de ezt nagyon érdemes figyelemmel és körültekintéssel kezelni.
De vegyünk akkor egy példát így a műsoridő vége felé, hogy egy kisgyermeket mondjuk magatartási gondokkal hoznak el önhöz. Mi az első lépés? Gondolom az anamnézis.
Így van. Én a komplex mozgásterápiával dolgozom, ezt Kulcsár Mihály név fejlesztette ki, de egyébként bármilyen módszerről is legyen szó. Az első és legfontosabb lépés, hogy egy felmérést veszek fel a gyerekkel. Ez több mint 50 féle szempont alapján vizsgál különböző idegrendszeri és kognitív tulajdonságokat, vagy teljesítményt. Itt abszolút ki lehet azt szűrni a vizsgálat eredménye alapján, hogy idegrendszeri területen érdemes keresgélni, vagy valamilyen kognitív fejlesztési folyamatra van szükség. Egy picit úgy magyaráznám meg ezt a kettőt, ugye a mozgás és idegrendszerről már beszéltünk az előbb, a kognitív rész viszont azokat a területeket érinti, amelyek megtanulhatóak és begyakorolhatóak. És hát azért legtöbbször kiszokott derülni, hogy idegrendszeri területen van tennivalónk. Az idegrendszeri fejlesztés, vagyis a mozgásfejlesztés, vagyis a mozgásterápia egyébként nagyszerűen hat a kognitív területekre is. Tehát, hogyha például egy gyerek nem tudta eddig megkülönböztetni a jobb és bal irányokat, mert hát miért is kellene igazából, tehát ez egy egyezményes dolog, hogy ott van a két kezem, egyformák, az egyiket mégis jobbnak hívjuk, a másikat meg balnak, de amikor az idegrendszeri területek fejlődnek és összehangoltabbá válnak, akkor ezek a kognitív tevékenységek is egyre jobban működnek, egyre jobb teljesítményekre lesz képes.
És akkor a magatartási zavaros gyereken tudunk ezzel segíteni?
Igen, abszolút lehet, tehát, hogy amikor például az önkontroll is, ha már ugye magatartási nehézségről vagy zavarról van szó, például az önkontroll funkciók, azok is ilyen idegrendszeri érettséghez vagy éretlenséghez köthetőek, és a legtöbb anyuka az első eredmények között erről szokott beszámolni, hogy nyugodtabbak lesznek a gyerekek, mert hogy a legátló funkciók, az önkontrollos funkciók, ezek minden esetben javulnak. Tehát tényleg nyugodtabb, összeszedettebb lesz a gyerek. És ugye a következő lépések, tehát hogy azért ez 3 hónap alatt elég szépen kiderül, hogy most valóban ez-e az a módszer, amivel érdemes dolgozni, vagy valamilyen más úton érdemes keresgélni, vagy elindulni.
Tehát ez a 3 hónap, ez mondjuk egy ilyen átlaga a terápiának magának?
Nem, sajnos nem, mert a 3 hónap inkább arra szolgál, hogy kiderüljön, hogy valóban működik-e, valóban van-e hatása az adott kisgyereknél ennek a módszernek, de maga egyébként a terápiás folyamat, az közel 1-1.5 év, erről beszélhetünk leginkább, és a fejlesztő folyamat pedig úgy néz ki, hogy minél gyakoribb inger szükséges az idegrendszernek ahhoz, hogy ezeket az esetlegesen rosszul berögzült kapcsolatokat ezúttal kontrollált körülmények között felül tudja írni. Tehát ez azt jelenti a gyakorlatban, a komplex mozgásterápiában például havonta van egy új gyakorlatsor, ez tartalmaz 6-12 fajta kis tornát vagy mozgást, és ezt minél gyakrabban otthon is, tehát heti 5-6 alkalmas rendszerességgel kell gyakorolni, pontosan azért, hogy esélye legyen az idegrendszernek felülírni ezeket a rosszul berögzült folyamatokat.
Itt akartam érdeklődni arról, hogy mennyire kell ugye a szülőnek ebben partnernek lennie.
Hát nagy mértékben, ugyanis a szülő az, aki otthon tudja segíteni a gyereket, főleg, hogyha kisgyerekről van szó. Néha kamaszok szoktak jönni. Náluk legtöbbször olyan nehézségek fordulnak elő, hogy nem tud tanulni, nem látja az összefüggéseket, aránytalanul sok időt tölt tanulással, és mégsem halad, és ugye a nagyobbaknál már sokkal egyszerűbb azt kivitelezni, hogy ők önmaguktól végig tornázzák azt a gyakorlatsort, de egy óvodás, kisiskolás gyermeknél, sőt még akár felső tagozatosnál is abszolút szükséges a szülőnek a támogató hozzáállása.
Most az jutott eszembe, hogy akkor tehát, hogyha az agyunk tulajdonképpen az életünk végéig képlékeny marad, és tudjuk formálni, akkor itt sincs felső határa annak, hogy meddig tud segíteni a gyerekeken? Tehát itt a kamasz korban is még?
Igen, nagyon szép eredményeket lehet elérni a kamaszokkal is, sőt, még felnőtt korban is nagyon alkalmas lehet ez a módszer, és előrevívő, például különböző idegi sérülések után. Tehát, hogy amikor olyan agyi történések vannak, amik esetleg visszafordíthatók, vagy kontrollálhatók, módosíthatók, akkor ott azért érdemes lehet egy próbát tenni. Nyilván nem minden esetben működik, de az előbb is beszéltük, az agyunk képlékeny, tehát hogy bizonyos funkciókat más agyi területek képesek jó esetben részben vagy teljesen átvenni, és ezt a lehetőséget kihasználva azért érdemes egy próbát adni a mozgásterápiának.
Nagyon izgalmas területről van szó, és szerintem nem csak bennem, hanem a hallgatókban is rengeteg kérdés maradt, úgyhogy várom vissza szeretettel. A műsoridőnk most véget ért, de köszönöm, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Mai műsorunkban Rózsa Babic Nóra, idegrendszeri fejlesztő, gyermek és ifjúsági preventorral beszélgettünk a mozgásterápiáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikus Somogyi Márton és a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismerkedünk Harcsa Veronika jazzdénekesnővel, zeneszerzővel, aki beavat minket művészeti tevékenységének sokszínűségébe, beszélgetünk életének, karrierjének fontosabb állomásairól és a zene erejéről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
A mai vendégem egy olyan énekesnő, akinek az alkotó tevékenysége nagyon színes, nagyon különleges, példaértékű. Szeretettel köszöntelek rádiónk mikrofonjánál is. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Hát izgatottan készültem a mai napra, és sok-sok kérdés van bennem, mert hogy annyira szertágazott a szakmai tevékenységed, és ami belőled árad. Korábbra nyúlnék vissza időben, mégpedig az egyetemi éveidre. Hogyan jött neked az életedbe a Műszaki Egyetem? Mert azért ez egy nagyon különálló világ a zenétől, azt gondolom.
Az a helyzet, hogy ez volt előbb. Én jó voltam kiskoromtól kezdve matekból, és gimnáziumba 6 osztályos speciális matek tagozatra jártam az ország egyik legjobb gimnáziumába, egy úgynevezett versenyistállóba, és én magam is jártam matek versenyekre szorgalmasan, és szerettem is, szerettem a logikus gondolkodást, szerettem struktúrákat építeni fejben, szerettem a megoldások megtalálásának az örömét, ami egyébként zenében nagyon ritkán adatik meg, az a fajta egyértelmű siker, amikor kijön a jó eredmény. A zenében maximum néha jónak érzünk valamit, de soha nincs egy egyértelmű, objektív, jó megoldás egy mondjuk egy zenei feladatra. Szóval az én életemben a matek volt előbb, és amikor érettségiztem, akkor még nagyon nem tudtam, hogy mivé szeretnék válni. És akkor volt egy informatikai robbanás, és nagyon sok barátom, gimnáziumi osztálytársam is ment informatika szakra, úgyhogy gondoltam, hogy ez nekem is jó lesz. Aztán közben vált egyre komolyabbá a zene. Jártam zeneiskolába, de nem voltam konzis, tehát az, hogy én lehetnék zenész, az nagyon sokáig fel sem merült. És nagyjából így 17-18 éves korom körül mondta az egyik tanárom, hogy szerinte érdemes lenne ezt megpróbálnom, illetve egyáltalán az, hogy ez lehetséges lehet, hogy én ne csak hobbi szinten zenéjek. És másodéves voltam a Műszaki Egyetemen, amikor beadtam a felvételimet a zeneművészetire, ahova elsőre felvettek, és ez a sikeres felvételi, ez volt egy nagyon-nagyon erős, nagyon markáns visszajelzés, tulajdonképpen az első igazi szakmai visszajelzés, ami azt jelentette, hogy mindenképpen érdemes megpróbálnom, hogy lehet-e belőlem zenész. És amikor felvettek, akkor párhuzamosan jártam a Műszaki Egyetemre és a zeneművészetire, ami lehetséges volt, mert a Műszaki Egyetemen inkább a vizsgaidőszak volt az, ami igazán megterhelő volt, vagy amikor igazán oda kellett tennem magam. A zeneművészetén pedig évközben a folyamatos gyakorlás, a folyamatos jelenlét, az órák, a zenekari gyakorlatok, a készülés, az volt az, ami igazán jelentős volt, és ott, hogyha valaki évközben jól dolgozott, akkor a vizsgaidőszak az már nem volt igazán megterhelő.
Azért valahonnan jött ez a képesség. Családból hozod ezt, vagy az hogyan alakult nálad?
Anyai nagypapámnak volt hegedűje, és családi legendák szólnak arról, hogy milyen csodálatosan hegedült szerenádokat a nagymamám ablaka alatt annak idején. Én őt kevéssé ismertem, és pici voltam, amikor meghalt, úgyhogy nem tudott ő zenei hatást gyakorolni rám. De a gének biztos, hogy tőle jönnek, mert egyébként nincs a családban zenész, és nem nagyon volt mintám arra, hogy lehet zenészként, előadó művészként élni. Anyukám ugyanakkor egészen a nyugdíjig filmekkel foglalkozott, tehát mégiscsak a kulturális érdeklődés az abszolút jelen volt a családunkban. Mm. Nagyon későn döntöttem el, hogy megpróbálom, hogy lehet-e belőlem zenész, és ennek a fő oka szerintem ez volt, hogy egyszerűen nem láttam mintát magam körül, és fel sem merült, főleg mivel jó voltam matekból, mindenki azt tartotta evidensnek, hogy én a matekos reál vonalon fogok tovább menni, mint ahogy így is kezdtem el a továbbtanulást, és az egész családomat meglepetésként érte az, hogy én aztán a zeneművészetire is jelentkeztem, és pláne, hogy felvettek.
Korábbi interjúkban nyilatkoztat, hogy hajlamos voltál belefeledkezni a munkába, amikor már ugye elkezdted a zenei munkásságodat képíteni egyre jobban. Ez mit jelent, és ez ma is így van esetleg?
A mai napig tanulom az egyensúlyt, most különös jelentősége van ennek az életemben, hiszen 15 hónapos a kisfiam, és ha valamit nem szeretnék, akkor az, hogy az én munkamániám, vagy túlzott munka iránti lelkesedésem, odaadásom az a családi életnek a rovására menjen. Tehát most ezt minden korábbinál komolyabban veszem, hogy meglegyen az egyensúly a munka és a családi élet között. Tulajdonképpen pici koromtól fogva így éltem, mivel tehetséges gyerek voltam, ezért nagyon sok külön órára beírattak a szüleim, hogy lekössék a vegyértékeimet. Úgyhogy jártam külön matekra, nyelvórára, népi táncra, zeneiskolába, művészi tornára, tehát hogy minden napra jutott valami, pedig akkor a 90-es évek elején ez még nem volt annyira divat, mint manapság. Ez biztos, hogy jót is tett nekem, egyrészt mert bírtam, és tényleg nagyon sokféle érdeklődést és készségeket, képességeket felszedtem akkor, akár a zenéhez használható dolgokat, akár az életben való boldoguláshoz hasznos dolgokat, úgy mint a nyelvtanulás. Másrészt viszont az is biztos, hogy megszoktam egy folyamatos mókuskereket, tehát hogy mindig vagy tanultam, vagy éppen valamire készültem, vagy házi feladatot írtam már pici gyerekként is, és nekem felnőttként kellett megtanulni azt, hogy milyen pihenni, milyen játszani, milyen társasjátékozni, milyen csak úgy olvasni. Nem azért, mert az a könyv valami különös célt szolgál az életemben, hanem csak úgy a kedvtelésért leülni, olvasni, vagy csak úgy pihenni a kanapén.
És ma az anyaság mellett hogyan van meg az én időt?
Hát családi összefogásban van meg az én időm, mint szerintem a legtöbb anyatársamnak. Hál' Istennek van mellettem egy olyan férj, aki maximálisan partner, például abban, hogy az én életembe is beleférjen a testmozgás, ami szerintem nagyon sok anyukánál hátra kerül, főleg az első években. És most például az az én időm, hogy igyekszem rendszeresen mozogni, illetve sokszor magamat kell átlépnem, és mondjuk olyan prioritásokra hallgatnom, hogy oké, lehet, hogy ma este nem lesz tökéletesen elpakolva a konyha, de egy picit fogok olvasni, miután leraktam a kisfiamat aludni. Tehát az anyaság, a szülőség az valószínű azzal jár, hogy az ember soha nem ér a to-do listájának a végére, és én ilyen to-do listás alkat vagyok, úgyhogy nekem ez nem könnyű, de tanulom ezt is.
Akkor most térjünk rá a zenére, illetve az alkotói tevékenységedre. Úgy tudom, hogy te már korábban is vonzódtál a klasszikus zenéhez, a komoly zenéhez, és szerepeltél operában, daljátékban, többek között. és hát kísérletezel folyamatosan a műfajok keverésével, ugye nem csak a jazz, hanem az elektronikus hangszerelés is helyet kapnak a te tevékenységedben, a repertoárban. Erre példa a Debussy Now, vagy a Schubertnál. Ezekről mesélj egy kicsit, hogyan jött ez, hogy ezeket a műfajokat így alkalmaz, így használd, és így vidd színpadra?
Hát ez az én életemben is egy meglepetés. Valóban kicsi koromtól fontos számomra a klasszikus zene, már csak azért is, mert ezzel kezdtem a zenei tanulmányokat. A szüleim is, bár nem jártunk nagyon gyakran koncertre, de azért mégis, hogyha elvittek, akkor klasszikus zenei koncertekre vittek. Édesapám otthon a Pillangó kisasszonyt hallgatta a délutáni alvása közben, Nagy Gregorián rajongó is volt egyébként, tehát különféle klasszikus zenei élmények értek pici koromtól fogva, és bár később én a jazzben találtam meg önmagam, részben az improvizáció, a szabadsága, részben pedig a műfajnak a vadsága miatt, tehát erre volt szükségem azokban a késői kamasz, fiatal felnőtt években, amikor a jazzre rátaláltam, de a klasszikus zene az végig ott maradt a műkedvelés szintjén. A pályámnak az elején is nagyon színes volt a stílusoknak a sora, amikben részt vettem, akkor sokkal több mainstream, pophoz közeli produkcióban szerepeltem. A jazz az mindig végig ott volt, az improvizációs zenék, improvizatív zenék mindig ott voltak, és az elmúlt években, tulajdonképpen az elmúlt 5-6 évben indult el intenzíven az, hogy klasszikus zenészekkel rendszeresen dolgozom együtt. Nekem ehhez nem lett volna bátorságom, viszont érkezett egymás után több olyan felkérés klasszikus pályatársaimtól, amire nem tudtam nemet mondani, és tulajdonképpen bennük bíztam, hogy ha ők engem kérnek föl, akkor annak valami oka van. És ez az ok, ez nyilván az volt, hogy olyan módon szerettek volna a műveket, klasszikus műveket előadni, ami nem a szokványos előadásmód. Hiszen én nem vagyok klasszikus énekes, én nem tudok imitálni klasszikus éneklést, én a saját hangommal tudok hozzányúlni ezekhez a dalokhoz, vagy esetleg a saját improvizatív képességeimmel tudok még hozzátenni valamit, és kifejezetten olyan klasszikus zenészek kértek föl együttműködésre, akik erre vágytak. Említetted, hogy szerepeltem operában, az is egy Bohuslav Martinov nevű cseh szerzőnek a dadaista operája volt, egyébként Jiří Menzel rendezte, és az egész darab egy őrület volt, Svájcban volt néhány előadásunk vele, és az ilyen őrülete, jó értelemben vett őrületekbe belefér, sőt, sokszor kell is az, hogy a hang, aki megszólal, ne egy szokványos hang legyen. Ebben az operában az anyámat is, a darabbéli anyámat egy színésznő játszotta, aki szintén nem volt klasszikus énekes, de mégis olyan karakteres volt a hangja, és olyan karakter volt ő maga, hogy ő kellett oda a színpadra. Sokszor amiatt kérnek föl, mert például nagyon szeretnének egy olyan hangot, aki kevésbé vibrál, mint a klasszikus énekeseknek a legnagyobb része. Vagy például azért, mert játékot szeretnének belevinni, vagy improvizációt szeretnének belevinni, és én ezeknek a feladatoknak állok elébe. Most már nem annyira szokatlan ez számomra, hiszen nagyon sok ilyen együttműködés van a hátam mögött, és óriási nagy élmény. Nagyon nagy felelősséget érzek az iránt, vagy nagyon nagy tisztelettel viszonyulok a szerzők iránt. Ezzel azt akarom mondani, hogy egyáltalán nem veszem félváról a feladatot, hanem sokszor egy-egy ilyen lemeznek vagy anyagnak az elkészítése az évek gyakorlása és évek kísérletezésének az eredménye. Például a Debussy Now, a Schubert Now című projektek valóban egy-másfél évig csak próbafázisban voltak, mire kiálltunk velük a közönséghez, mert azokat a dalokat nekem ki kell válogatni, hogy mik azok, amik tényleg illenek az én hangomhoz, mik azok, amik passzolnak a trióhoz, akikkel előadjuk őket, az áthangszerelt verziókhoz. Szóval az egész egy hosszú folyamat, és a végén én is bízom benne, hogy olyan eredmény születik, ami a nyitott, kellően nyitott fülekre rátalálhat.
Thank you. to say.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben megismerkedünk Harcsa Veronika jazzénekesnővel, zeneszerzővel, aki beavat minket művészeti tevékenységének sokszínűségébe, beszélgetünk életének, karrierjének fontosabb állomásairól és a zene erejéről.
Az improvizációt többször említettük, egyszerűen ez a teljesség érzése számomra, amikor én téged hallgatlak.
Volt az improvizatív pályafutásomban egy nagyon fontos pillanat. 30 éves voltam, amikor úgy döntöttem, hogy vissza szeretnék menni tanulni, és ekkor kimentem 2 évre a brüsszeli királyi konzervatóriumba, ott végeztem egy mesterképzést jazzének szakon, és ott volt mind a 2 évben szabad improvizáció óránk, amik egyébként nem csak jazzzenészek, hanem régi zenészek, klasszikus zenészek is bejártak. És itt az improvizációt lecsupaszítottuk, elvettük belőle a jazz elemeket olyan tekintetben, hogy teljesen szabaddá vált az, hogy milyen hangot játszunk. Nem volt rossz hang, csak zenei hang, vagy zeneietlen hang volt. És megkerestük azokat az attribútumokat, azokat a jellemzőket az improvizációban, amik a magját alkotják a folyamatoknak. Ha például van 2 ember, aki duóban improvizál, akkor hogyan viszonyulnak egymáshoz? Imitálja, variálja azt, amit hall a másiktól, vagy pont, hogy kontrasztot állít neki. A másik mély hangot játszik, akkor ő egy magas hangot választ. Milyen viszonyba lép a 2 hang egymással? Az egyik sűrűn játszik, akkor lehet, hogy a másik csak hosszú hangokat improvizál. Szóval, hogy ezek a viszonyok, ezek adják a zenének is, és az improvizációnak is a magját. És hogyha ezt egyszer valaki elsajátítja, akkor erre már tényleg csak a stílus elemeket kell rátenni, és kész akár a jazz improvizáció, akár a szabad improvizáció, akár a klasszikus zene improvizáció, hiszen manapság nem a legmegszokottabb dolog, de nagyon sok olyan időszak volt a klasszikus zenében is, amikor az improvizáció ugyanúgy hozzátartozott, mint mondjuk ma tartozik a jazzhez.
Hogyan kell elképzelni nálad az alkotási folyamatot, miből inspirálódsz, és egyáltalán hogyan néz ki ez nálad?
Bár az elmúlt években a dalírás az egy kicsit háttérbe szorult nálam, részben a klasszikus zenei együttműködések miatt, ahol ugye klasszikus szerzőknek a művei vannak a középpontban, de valóban az elmúlt 20 évben, amióta sokat állok színpadon, azóta legnagyobb részben saját dalokat, vagy minimum részben saját dalokat énekeltem. Hogy mi az inspiráció? Hát minden, ami körülvesz. Az életem, a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok, ezzel nem csak a párkapcsolatot értem, hanem az emberi viszonyok, egy könyvélmény, egy filmélmény, a fény, ahogy bevetül az ablakon, a természet, a hangok, a város, a hely, ahol élek, éltem többször is, több városban is külföldön. Például néhány évet töltöttem Londonban, és az nagyon meghatározó volt számomra, abból mondhatom azt, hogy szinte egy egész albumnyi dal született, illetve a zenésztársak is nagyon meghatározóak a dalírás folyamatában. Gyémánt Bálinttal nagyon régóta dolgozunk együtt, és vele sok olyan közös dalunk született, amit nem egyikünk egy az egyben írt, hanem az egyikünk hozott egy ötletet, amihez a másik hozzátett egy másikat, akkor visszadobta a labdát, az első ember megint hozzátett valamit, és így részenként, mint egy kirakós játék állt össze a dal. Nagyon szeretek dalszöveget is írni, alapvetően angolul írok dalszövegeket, nagyon ritkán magyarul,
Ez alapvetően nekem egy játék. Tehát azt hiszem, hogy amit tanultam mindig, az sokkal inkább az éneklés, az előadó művészet és az improvizáció. Dalszerzés, órákat is vettem, de ez soha nem volt az életemben olyan komoly szinten, mint maga az előadó művészet. Tehát a dalírás, a szövegírás, ezek nekem inkább kreatív játékok, amikben nagyon jól esik lubickolni, de azért ismerem a határaimat is.
Gyimán Bálintra visszatérve úgy tudom, hogy egyetemi évek alatt alakult ki ez az együttműködés.
Már nem is tudom, hogy hány lemezen működünk együtt közre, duóban, trióban, kvártetben, kvintetben, mindenféle formációban játszottunk már együtt. A hosszú évek és a hosszú turnék alatt nagyon szoros barátság is kötődött közöttünk. Mind a ketten nagyon komolyan vesszük a közös munkát. Azt hiszem, hogy ez a kulcs, hogy borzasztóan számíthatunk egymásra. Fél szavakból is, fél gesztusokból is értjük egymást a színpadon. Kialakult közöttünk egy olyan összhang, meg egy olyan bizalom egymás iránt, hogy abba tényleg csak így beledőlünk jól esően a színpadon. A Művészetek Völgyében hosszú évek óta vezetek interaktív énekes workshopokat, amivel kifejezetten az volt a legelejétől a célom, hogy ne egy edukációs program legyen, tehát ne egy zenetanulás hangulata legyen a workshopoknak, hanem adjon egy aktív élményt azoknak a hallgatóknak, akik egyébként tipikusan befogadói a koncerteknek, de nem feltétlenül zenészek, vagy nem feltétlenül rendelkeznek zenei tapasztalattal. És ezért a gyakorlatokat kifejezetten úgy állítottam össze, hogy ne kelljen hozzá semmilyen zenei előképzettség. És ez fantasztikus élmény volt nekem is az elejétől fogva, és azt vettem észre, hogy az embereknek is nagyon jól esik, és visszajárnak sokan, és bizony nagyon sok érzelem is megmozdult, tehát nem volt ritka egyáltalán az eset, hogy valaki elérzékenyült, vagy megmozdított benne olyan emlékeket, a közös éneklés, vagy olyan hangulatba hozta őt, ami nagyon intenzív érzésnek mondható. És elkezdtem egy kicsit jobban foglalkozni ezzel, hogy mi ennek a háttere. Annyira ősi dolog ez, hogy beállunk egy körbe, és elkezdünk hangokat zengetni a semmiből, és vadidegen emberek 3 perc alatt egy gyönyörű, csodálatos közösséget alkotva együtt rezegnek. Ez egy akkora csoda és egy olyan erő, hogy engem egyszerűen érdekelt, hogy ennek mi a háttere, ezt minek hívják azon túl, hogy csoda, és hogy lehet erről többet tudni. És aztán természetesen utána olvastam, és rájöttem, hogy ez nem más, mint egyrészt a zene csodája, másrészt pedig ezek a zeneterápiának az eszközei, hiszen a zene gyógyító erővel hat. Ezt mindannyian ismerjük, akik zokogtunk már szakítás után a kedvenc számunkra, hogy egyszerűen, ha jól ki tudom adni az érzéseimet a zene segítségével, akkor attól meg tudok könnyebbülni. Önmagában ez még nem feltétlenül tud átlendíteni egy nehéz helyzeten, de mindenképpen benne van a potenciál, és a zeneterápia a maga komplex eszközeivel tulajdonképpen ezt segíti elő, hogy a zene szavak nélkül az érzelmekre tudjon hatni, és felszínre tudjon hozni olyan érzéseket, amikkel dolgunk van, vagy ki tudjunk magunkból adni olyan érzéseket, amiket máshogy, akár verbálisan, akár fizikailag nem sikerül.
Ezt én is megtapasztalhattam idén nyáron, hiszen részt vettem az egyik workshopodon, és tényleg fantasztikus volt, hogy ott mezitláb kezdted el a foglalkozást, és mindenki alkalmazkodva hozzád, egyszerűen átvettük a rezgésedet, és mindenki rezgését átvette, és tényleg fantasztikus dolog született ott.
Erről még csak annyit, hogy ez nagyon nagy élmény. Természetesen most a workshopok, amiket tartok, ezeket nem lehet még zeneterápiás csoportnak hívni, hiszen annak külön kerete van, és ez most még nem fér bele az életembe. Most ez a fajta zeneterápiás szellemiséget hordozó workshop fér bele az életembe. Nagyon bízom benne, hogy a jövőben, lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 10 év múlva, de hogy valamikor mélyebben foglalkozhatok ezzel is. Egyébként mind a zeneterápiás képzés, mind pedig az anyává válás hozott egy fókuszváltást az életemben. Előadó művészként, főleg szólistaként, főszereplőként a színpadon, abban élünk, hogy ránk szegeződnek a tekintetek, és mi magunk is belülről magunkban vájkálunk, és magunkból próbálunk meg érzéseket, tapasztalatokat, képeket kiadni a színpadon, átadni a közönségnek. És mind a zeneterápia, mind pedig az anyaság egy kifelé vetülő fókusz. A gyermekemre fókuszálok minden idegszálammal, vagy pedig azokra az emberekre fókuszálok, akik a csoportban ott vannak, és együtt hozunk létre valamit, vagy együtt rezgünk. És ez a kifelé fókuszálás, ez nekem nagyon üdítő. Ettől még nagyon jól érzem magam a színpadon, és nagyon simogatja az egómat, amikor rám szegeződnek a tekintetek. De valóban ennyi évnyi színpadi szólista lét után nekem nagyon jól esik az, hogy egy kicsit kifele, egy kicsit másokra figyelek.
Mai generáció hogyan tud viszonyulni megfelelően minőségi zenehallgatáshoz? Hogyan tudjuk egyáltalán közelhozni a zenéhez őket, ahhoz a fajta zenéhez, amit például te is képviselsz?
Nagyon sokan gondolkodnak ezen, hogy hogyan lehet komplex zenéket közelhozni a fiatal generációkhoz, mert van egy ilyen most már jól leírt és kutatásokkal alátámasztott tendencia, hogy a populáris zene egyszerűsödik. Ma inkább a ritmika az, ami megtörik, vagy ahova ez a fajta komplexitás vagy váratlan váltások tevődnek, de a harmóniák az összhangzatlan szintjén nagyon sokat egyszerűsödött a zene. Természetesen a fiatal generációban is vannak olyan csoportok, olyan nyitottabb fülek, akik akár az improvizációra, akár a jazzre, akár a klasszikus zenére nyitottak. Igazából óckodom attól, hogy előjelet tegyek a tendenciák elé. Tehát nem akarom azt mondani, hogy rossz dolog az, ami történik a zeneiparban, vagy a zenehallgatási szokásokkal, de az tény, hogy elképesztően változnak. A komplexitás elveszítésén túl egy másik nagyon markáns jelenség az az, hogy a playlistek, tehát a játszási listák miatt a mai fiatalok nagyon gyakran egyáltalán nem tudják, hogy kit hallgatnak, és hogy milyen zeneszámot hallgatnak. Fogalmuk sincs, hogy ki az az előadó, aki előadja, mert nem kell, hogy fogalma legyen, mert az okos algoritmus úgyis eléteszi majd a hasonló és hasonló dalokat. Valahogy a zenehallgatási tudatosság csökken, talán így lehetne megfogalmazni, ami nagyon nehézé teszi azt, hogy terelgetni lehessen a fiatal generációkat, például a komplexebb zenéknek a meghallgatása felé. Talán az a feladatunk nekünk, zenészeknek, hogy mi az a csatorna, amin keresztül megtaláljuk egymást ezekkel a nyitottabb fülű fiatalokkal.
Én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, nagyon élveztem, és hát kívánok nagyon sok sikert neked a jövőben is.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Harcsa Veronika jazzénekesnővel, zeneszerzővel, művészeti tevékenységének sokszínűségéről, életének és karrierjének fontosabb állomásairól és a zene erejéről beszélgetett a szerkesztő, Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és